Sziasztok! Ez a Road Movie Podcast. Utazz velünk két hetente egy órán át, hiszen itt van minden, ami utazáshoz, kalandhoz vagy világjáráshoz kapcsolódik. A Road Movie neked szól. Ha már úton vagy, társad leszünk. Ha még csak utazni készülsz, inspirálunk, mert tudjuk, hogy elindulni nem mindig könnyű. Tarts velünk, és ajtót nyitunk a világra. A Road Movie-t megtalálod az összes podcast platformon. Adásaink elérhetőek a drive.hu weboldalon, illetve a Drive magazin és a Road Movie podcast közösségi oldalai. Két havonta pedig még több tartalmat találsz vendégeinkről a MOL töltőállomásokon ingyenesen elérhető Drive magazinban. A Road Movie podcast kiemelt támogatója, a biztonságos utazások szakértője, a Cserisk utasbiztosítás. A mozi elindult, jegy a zsebedben, tarts velünk! Road Movie. A te utad.
Sziasztok, utazók, útrakészülők és világiránt érdeklődő hallgatóink! Ez a Road Movie Podcast harmadik évadának hatodik adása. Én Molnár Péter vagyok, a Road Movie Podcast alapítója és műsorvezetője. Az előző adásunk az afrikai önkéntességről szólt, vagyis messze jártunk Európától és a klasszikus utazási témáinktól is. Most viszont visszaugrunk a hardcore nyaralásba, és egy olyan beszélgetés következik, ami így május elején nyári utazásokat tervezve talán nem is lehetne aktuálisabb. Mert hát beszélhetünk távoli egzotikus országokról, hegyekről és extrém kalandokról, de mégis hova utazik a nyaralni vágyó magyarok legnagyobb része? Hát az Adriára, azon belül is leginkább Horvátországba. Úgy gondoltam tehát, hogy így a nyári szezon előtt beszélgessünk kifejezetten erről a térségről, mert sokakat mégiscsak ez érint a leginkább. Azért is tartom ezt különösképpen érdekesnek, mert az Adriára évek óta egyféleképpen nézünk. Autóba be, határ, két pihenő a benzinkutaknál, és meg sem állunk a megcélzott tengerpartig, aminek körülbelül az 50 kilométeres vonzás körzetében töltjük az előttünk álló egy-két hetet. Nagyjából azonos programokkal, a tengerevés, városnézés szent háromságában. Valljuk meg, mindannyian voltunk már ilyen nyaraláson, és a legtöbben így utaznak ebbe a régióba. És most jön a de, meg a pedig. Az Adria jóval többet nyújt ennél, és rajtunk múlik, hogy hogyan, melyik oldalát ismerjük meg. Higgyétek el, egy másik országgal fogtok találkozni. És itt nem is feltétlenül csak helyszínekre és programokra, hanem utazási módra is lehet gondolni. Ennek, vagyis a Road Movie Podcast Adria adásának a támogatója a MÁV Start ZRT. És hogy hogyan kapcsolódnak ők ehhez a témához, azt is elmondom. Bizonyára ebben az adásban is elmegyünk Splitbe, az egyik legkedveltebb Adria városba. Ide hetente többször éjszakai vonattal is el tudtok jutni, légkondicionált fekvőhelyes és hálókocsikban. Azt nem is kell mondanom, hogy ez mennyivel kényelmesebb alternatíva az odajutásra, mint a sokak által valamiért nagyon kedvelt éjjeli autózás. De emellett rengeteg pluszt is ad hozzá, inkább úgy fogalmaznám meg, hogy valaki ezt választja, akkor a nyaralás már az utazással kezdődik, és nem csak akkor, amikor megérkeztél a tengerpartra. Mert egy ilyen vonaton utazni azért tényleg különleges élmény. Semmihez nem fogható hangulata van, ahogy az éjjeli vonaton kint suhan a táj, bent élvezzük a fedélzeti vendéglátást, a vacsorát az étkezőkocsiban, vagy éppen elaltat minket a békés zakatolás a hálókocsiban. Hogy aztán kipihenten, egy emlékezetes út végén érkezünk meg kedvenc tengerpartunkra. Szóval, ha az Adriára gondoltok, gondoljatok erre is, és mindez 43 eurótól online is elérhető, tehát kalandra, vonatra fel. Így a beszélgetés előtt nem is mennék be a lehetőségek végtelenségébe, amelyekről Kis Robert Richarddal fogok beszélgetni, akivel már találkozhattatok a műsorban. Ricsi, amellett hogy Pulitzer emlékdíjas, Prima Primissima díjas, Pro Európa díjas újságíró, kommunikációs szakember, számos könyv szerzője, nagyon sokat tud erről a régióról, aktívan dolgozott a turisztikai szektorban Horvátországban. Itt talán nála jobban, kevesen ismerik ezt a látszólag felfedezett, de majd meglátjátok, hogy milyen sok újdonságot rejtő régiót. Szia Ricsi, üdvözlök ismét a Road Movie-ban. Örülök, hogy megint eljött. Egy évvel ezelőtt találkoztunk, ugye, ha jól emlékszem?
Igen, nagyon jól éreztem magam, úgyhogy köszönöm a meghívást.
Na hát itt a felvezetőben elmondtam, hogy miről fogunk beszélgetni. Szerintem egy dolgot kifelejtettem, mert ugye én azt mondtam, hogy a turisztikai szektorban is dolgoztál Horvátországban, de közben az adás előtt mondtad nekem, hogy még egy állami kitüntetést is kaptál. Az nem tudom, hogy kinek és miért jár Horvátországban, de neked megvan.
A turisztikai újságíróknak, akik a horvátországi idegenforgalmat reálisan, szerintük reálisan bemutatja, de én azt gondolom, hogy mindig is azért mind az előnyöket, mind a hátrányokat megmondtam, elmondtam, és hát inkább előny van, de hát szerintem nem véletlenül megyünk évente egy koronavírus nélküli esztendőben több mint 600 ezeren Magyarországról Horvátországba, és akkor ezt elismerték, egy újságírói díjat kaptam, aminek hát persze nagyon örültem, főleg azért, mert Sibenikben adták át, és akkor volt hozzá kellemes kis fogadás, meg színpad, meg hát ami ilyenkor kell, és akkor büszke volt rám anyukám. Tehát azt gondolom, hogy ezek jópofa dolgok, mert az ember úgy érzi, hogy akkor történt valami még akkor is, ha egyébként nem úgy megy, mint a hadseregbe Ázsiában, tudod, hogy mindenki kiteszi az összes kitüntetését, és már a térdéig lóg a végén. De azt gondolom, hogy önmagában mondjuk a szakmai díjak esetében azokra olyan szinten büszke vagyok, hogy ott a szakmai teljesítményemet díjazták. Itt a szakmai teljesítményemnek egy részét, miként mutattam be Horvátországot. Mert hogy általában megpróbáltam ezt úgy megcsinálni.
Ezt horvátoknak, vagy magyar, tehát magyarországi médiumoknak írtál Horvátországról?
Hát nem csak magyarországiaknak egyébként, nem csak magyarországiaknak. Például amikor mondjuk Dubrovnikban voltam, akkor írtam több más ország turisztikai médiumának is az ott tapasztaltakról, meg hát amikor összeraktam a világ legszebb szállodái kötetemet, akkor is megnéztem nagyon sok horvátországi szállodát. Hozzáteszem, azért tehát nem a horvátországi öcsregos szállodát tették ki az öt kötet jelentős részét, tehát nagyon nehéz volt találni olyat, ami tényleg jó. Most már azért Malirosinyban van például egy nagyon jó szálloda, a Zágrábban találunk már olyat, ami minden igényt kielégít, tehát most már vannak, fejlődött azért Horvátország is, tehát hogyha megnézzük azt, hogy honnan, hová jutott, akkor azért a szálláshelyeket ott is kellett bizony fejleszteni, hiszen még régen boldogok voltunk, mert ott a tenger és akárhol elaludtunk, hát ma már azért a magyar turista is igényes, a közép-kelet-európai turista is igényes, ma már azért látjuk azt, hogy azért sok horvátországi szálláshelyen lehet fogást találni, meg hát vannak olyanok, hogy azt mondjuk maga a csoda.
Igen, hát és tulajdonképpen szerintem tök jól így bele is vágtunk a közepébe, mert valóban az utazói szokások is nagyon sokat változtak egyébként, tehát amikor régen lehúztuk a lakókocsit, ott voltunk, bármi jó volt, apartman kivettünk, most már azért a hazai utazóknak az igényei is tényleg sokat változtak, és most már van igény az ilyen típusú szállodákra is. Én mielőtt ezen a beszélgetésen, vagy mielőtt elkezdtem gondolkodni ezen a beszélgetésen, azon is gondolkodtam, hogy vajon miért van, és hát ha te erre a kérdésre választ tudsz adni, miért a legkedveltebb úticél Horvátország a magyarok körében? Hiszen, hogyha megnézzük, azért nagyon sok egyéb desztináció van elérhető távolságra, és akkor beszélhetnénk itt Észak-Olaszországról, azért ott is van egy rivér, ott is van egy tengerpart, ami szintén az Adria. Aztán, hogyha lejjebb megyünk, azért a Szlovéniának is, vagy bocsánat, ez egy picit följebb van, de Szlovéniának is, Boszniának is, Montenegrónak is, Albániának is van tengerpartja, ezek mind elérhető közelségben vannak. Szóval miért Horvátország lett a magyarok kedvence szerinted?
Mert autóval is, autóbusszal is könnyen elérhető, közel van, ez van a legközelebb, és ráadásul árérték arányos. Hogyha valaki Olaszországban foglal egy négycsillagos szállodát egy felkapott üdülőhelyen, és Horvátországban teszi ugyanezt, akkor olcsóbb lesz nagy valószínűséggel a horvátországi. Tehát általánosságban Horvátország esetében elmondhatjuk azt, hogy akármennyire is most ebben a szezonban is drágulni fog például
pont
a szállásár.
Mindig olcsóbb? Mert én azt láttam, hogy azért ott elég erőteljesen elindultak az árak az elmúlt 5 évben fölfelé.
Az olaszországi árakat nézted, hogy hol vannak most? Hát jó néhány Jesolo, Bibione környéken, de Rimininél beszélhetjük, hogy milyen árak vannak a Toszkán területeken, mondjuk Porto Cesareo környékén, ott a déli területeken, mindenhol van egy áremelkedés. Egyébként amikor azt mondjuk, hogy úristen, mennyibe kerül most egy szálláshely, egy wellness szálloda ahhoz képest, hogy mi volt 2-3 évvel ezelőtt, hát nagyon komoly infláció van, nem csak Magyarországon, hanem mindenhol. Tehát a koronavírus járvány azért felhajtotta az árak, meg az azt követő gazdasági nehézségek. Tehát azt gondolom, hogy ilyen téren, hogyha mindent egybevetünk, akkor még mindig valamivel olcsóbb a Horvátország rész, de egyébként ugye fontos szempont az, hogy könnyen elérhetjük, autóval is elérhetjük, relatíve árértékarányos, és azért azt se felejtsük el, hogy ha elmegyünk mondjuk Riminibe, vagy akár Bibione, Jesolo, Caorle az olasz területekre, akkor ott is találunk látnivalókat, mert elmehetünk megnézni Velencét, elmehetünk akár Assisi környékére és Gubbio, tehát vannak ott csodák, de a horvátországi Dalmát területeken olyan történelmi ismert dolgokat látunk, hogy azt mondjuk, hogy ez maga a csoda. Tehát mondjuk Splitben például az ókori római palota, vagy akár Sibeniknek a városmagja, a történelmi városmagja, Dubrovnik, ami önálló köztársaság is volt, és a világ egyik leghíresebb főutcája, ugye a Stradun. Ezek olyan mesebeli, mámorítóan szép, érdekes és hangulatos helyek, hogy azt kell mondanom, hogy nem véletlenül van ott annyi turista. Tehát sok minden csoda van, hát a Pulai Kolosseum például, a római, meg az El-Dzemi tunéziai mellett a harmadik legjobb állapotban lévő kolosseum a világon. Tehát olyan sok látnivaló van, annyi sok érdekesség, hogy szerintem ez mindenképpen vonzza a látogatókat. Meg az is, hogy rengeteg apró kis sziget van, találunk homokos partszakaszokat is, kavicsosokat is, betonosokat is, hát ki mit szeret.
Igen, igen. Főleg, hogyha egy picit följebb megyünk, ugye Szlovéniában, hogy gyakorlatilag az egész tengerpart, ugye nem 40 kilométerre, jól tudom, Szlovéniának a tengerpartja körülbelül.
Szerintem még talán egy
vagy
picit.
Talán még egy picit kicsit, kicsit, igen. A nagy része le is van egyébként, igen, betonozva, tehát ez egy ilyen érdekes megoldás. Na és amiket elkezdtél mondani, az szerintem olyan szempontból tök jól illik ide, hogy ugye ennek a műsornak az ígérete, hogy Horvátországot megnézzük egy picit más szemmel. Tehát, hogy kicsit túlmutatva azon, hogy lemegyünk autóval, ott vagyunk a tengerparton, eltöltünk egy hetet, megnézzünk egy várost, fölmegyünk a templomba, az óváros tetejére, nyalunk egy fagyit, és másnap ugyanazt csináljuk, mert hogy én saját magam is azt tapasztalom, én voltam már motorral Horvátországban, biciklisztám, vitorlással is voltam, vagy vitorláztam is Horvátországban, és elképesztő, hogy milyen arcát tudja mutatni, attól függően, hogy merre mész, mit szeretnél látni, milyen aktivitást tervezel magadnak. És akkor menjünk ezeken végig, de én mielőtt a hovát elkezdjük boncolgatni, szerintem nézzük meg a mikort. Mert szerintem ilyen szempontból is óriási különbség van. Én voltam már májusban Dubrovnikban, voltam Rovinjban augusztusban, és voltam ősszel is. Akkor volt ez a életemben egyszer voltam egy ilyen nagyobb vitorlázáson, az októberben volt. Mint hogy három másik országban lettem volna. Te neked melyik a kedvenc szezonod?
Ez nagyon jó kérdés, mert hogy egy csomó olyan hely van, amit a legkülönbözőbb időszakokban felkerestem. Egyébként pont nem egy tengerparti részen, a Plitvicei tavak, ott voltam télen, amikor befagytak a tavak, a vizesések, és gyönyörű hóborított minden fát, tehát mesebeli látvány volt tényleg, olyan fantasztikus, hogy mesébe illik. Akkor voltam ősszel, amikor színes levelek forogtak a levegőben, és rendkívül hangulatos volt, meg nyáron, amikor nagyon-nagyon komoly vizesések is megnyíltak, mert olyan nagy esőzések voltak, tehát egy június elején volt, és voltam augusztusban is két napra a Plitvicei tavaknál, amikor meg egy csomó vizesés kiszáradt, de nagyon jó volt az idő, meleg volt, és lényegében lehetett akkor is élvezni. Tehát azt gondolom, hogy például a Plitvicei tavak, azok egy full szezonos látványosság, mert mindig más arcát mutatja. A természeti látványosságok közül egyébként talán szerintem a legpazarabb Horvátországban, minden vizesést, ugye tudjuk, hogy ott van még a krika, stb., de ez talán a legszebb. Aztán, ha arra gondolok, hogy mondjuk Dubrovnikban mikor érdemes menni, akkor ahogy te mondod, talán szeptemberben, amikor nem kell sorbálni, hogy bejussunk a belső városmagba, mert most már ugye nem mindenkit engednek be, meg föl a várfalakra, legalábbis amikor még koronavírus nem volt, akkor azt kellett tenni, hogy szűkítik, hogy ne legyen olyan, hogy elviselhetetlen szinte belül a hangulat. Talán szeptember időszak volt a legjobb számomra, de amikor meg úgy tényleg élvezni akartam a nyár tombolását, az meg július volt, akkor csináltam egy nagy dalmát túrát egyszer, és Zadar, Zára, ugye Trogir, Sibenik, Split, ott mindent végigjártam, és végében három héten keresztül utazgattam, pihengettem. Hát akkor nagyszerű volt azt élvezni, hogy rengeteg strandot kipróbáltam, például rengeteg kisebb szigetre elmentem, magyarok kedvenc helyeire is előtte, ugye, tehát...
Mik a magyarok kedvenc helyei?
Hát Vír, Hvar, bárhogyha azt nézzük, hogy hova megy a legtöbb magyar, az a legközelebbi, ez a Krk szigetére a legközelebbi,
igen,
helyre mennek.
Tudom, ugye, hídon.
Pontosan, egy hídon át kell menni, nincsen komp, nem kell ezzel vesződni, nagyon hangulatos a legnagyobb város ott. Lényegében van egy kellemes családoknak is ajánlható öblös rész, ahol nem is hullámzik szinte a tenger, gyönyörű a panoráma. Ha pedig beljebb sétálunk, akkor találunk egy kis homokos olyan szakaszt is, mert ez ugye azért nem a Maldív-szigeteket kell elképzelni, legyünk realisták, de attól még fantasztikusan jól néz ki, és hangulatos esteket töltünk el ott a fővárosban, tehát ide megy a legtöbb magyar turista, de például Vír-szigete az rendkívül kellendő, tehát nagyon sok apartmant is vásároltunk, meg házakat építettek, néha egy kicsit a tilosban, a magyarok, nagy botrány is volt, hogy amikor a horvátok elkezdték a tengerparti házakat az engedély nélkül építetteket így eldózeroltatni, akkor azért jó pár magyar is ennek a káros útja volt, de még mindig rengeteg magyar érdekeltség van. Hát van magyar hajózási társaság, van magyar vitorlás, rengeteg, van magyar búvárközpont, van jó pár magyar villa, tehát emiatt ugye ezt a területet és ugye Vír környékét is nagyon szeretjük, de ha már egy kicsit tovább megyünk a Dalmát részekre, ott meg az Ára, az Adar az, ami nagy kedvencünk, hogy ott majdnem mindig lehet magyar szót hallani.
És a Plitvicei tavakat említetted. Nagyon sok olyan ország van, ahol ahová, hogyha megyünk, akkor viszonylag kézenfekvő, hogy megállunk útközben, hogyha mondjuk elmegyünk Németországba, Tirolba, akkor biztos, hogy ha van időnk, bemegyünk Bécsbe, ha másért nem, akkor eszünk egy Wiener Schnitzelt, vagy egy picit sétálunk, hogyha mondjuk síjjel megyünk a karácsonyi vásárba. És pont a bevezetőben is elmondtam, hogy Horvátország az olyan, hogy beülünk Budapesten az autóba, és kiszállunk a tengerparton. Nem hiszem, hogy a kettő között nincsen olyan látni valami, miért érdemes megállni, vagy egy éjszakát eltölteni. Én egyszer motorral jöttem haza Horvátországból, és nem autópályán jöttünk az Isztriáról, hát egészen elképesztő tájak voltak. Tehát, és azon gondolkodtam, hogy most az autópályán végigmentünk volna, akkor ebből semmit nem láttunk volna. És hát azt nem kell mondanom, hogy gyakorlatilag nem volt turista. Tehát van-e esetleg neked olyan tippet, hogy mielőtt leérünk a tengerpartra, mit érdemes megnézni? Van-e egyáltalán olyan része az odafelé vezető útnak, ami érdemes, ami egy megállót mindenképpen megér?
Nem is kevés. Bár hozzáteszem, azért meg tudom érteni, hogy minél hamarabb ott akarunk lenni a tengerparton, hogy élvezzük a tengert, tehát mi mindig is tengerre vágytunk mi magyarok, és emiatt aztán gyorsan iparkodunk odaérni, de például a buszos utazások esetében is majdnem mindig van egy kis megálló a Plitvicei tavaknál. Én ott nagyon sokszor megállok, gyakran két napra is, mert én azt a hangulatot, azt a természetközeli élményt, meg a Winnetou igézetét ugye ott forgatták még annó, tehát tényleg rendkívül vonzónak tartom, és ott nagyon jól érzem magam. Meg hát bevallom őszintén, hogy egy idő után, amikor már 171 ország után rengeteg tengerparton jártam, búvárkodtam, és a többi, tehát most már nincsen bennem az a vágy, ami mondjuk gyerekként volt, hogy életemben párszor voltam tengerre, és egész évben arra vártam, hogy majd akkor nyáron megint elmenjek, és akkor egy picit ott lubickoljak a sós vízbe, meg élvezem azt, hogy jaj, de fantasztikus helyen vagyok. Hát amikor az volt a munkám, hogy ilyen helyekre jártam, majd hát hosszú ideig, meg még most is vannak ugye felkérések, gyakorlatilag akkor egy idő után már, ha minden a banánt teszel, akkor már ugye elég lesz. De most nekem nem volt elég, még mindig habzsolom az utazásokat, de ugyanakkor már megállok a Plitvicei tavaknál akár két napra is, mert tudom értékelni, hogy ez milyen jó. De érdekes, hogy Zágrábba például.
Na pont ezt akartam kérdezni, hogy a főváros. Én például még Zágrábba soha nem voltam.
Komolyan?
Soha nem voltam, és nem értem, hogy miért hagytam ki, mert szinte az összes dél-európai meg balkáni régiónak a fővárosában voltam, és szuper imádom őket, tehát tényleg Tiranától Belgrádon át szerintem szuper helyek mind. Zágráb kimaradt.
Figyelj, én voltam úgy, ha már közeledik ugye a húsvét, és gyakorlatilag, amikor felvesztük ezt a műsort, gyakorlatilag szerintem 4 vagy 5 napot is eltöltöttem Zágrábba, és egyetlen nap sem utantkoztam. Megcsodáltam a hatalmas tojásokat az egyik katedrális előtt, bementem templomokba, sétáltam a kis gasztro utcába, ahol egymást érik a pizzériák, meg a hangulatos éttermek, meg a trendi fiataloknak szóló mindenféle buli helyek, és mellette pedig megnéztem az összes látványosságot, elmentem ugye a Jelasics térre, a híres szobrot megnéztem, ott a környék Macskaköves utcáskáin barangoltam. Hát nagyon-nagyon sok érdekes látványosság van Zágrábban. Budapesten azért több van, jóval, de hozzáteszem, én nem csak, hogy jól éreztem magam akkor, hanem még több más alkalommal is visszatértem ide. Tehát mind a gasztrokínálat, mind például az élmény, amikor fölmész egy magasan lévő étterembe, van egy ilyen kis kilátószerű torony tetején lévő éttermük, és onnan be lehet látni egész Zágrábot, ez is szerintem egy pazar élmény, és életem talán a legfinomabb almás teáját ittam ott. Arra mindig emlékszem meg arra is, hogy húsvétkor kerestünk az asszonynak, akkor még nem volt nagy divat, gluténmentes pizzát, mert akkor még azt hittem, hogy glutén érzékeny, de aztán kiderült, hogy az én drága Flórám az nem glutén érzékeny, de minden esetre akkor gluténmentes pizzát kerestünk, és szerintem legalább egy olyan 40
pizzériába étterem. Ez
volt ez? Hát figyelj, szerintem nem tudom, egy 8 éve körülbelül.
Akkor még nehéz volt.
Igen, nehogy nehéz volt. Én megmondtam az asszonynak, hogy elő fogunk a bármelyik pizzériába kapni kitömött csicsillát jutányos áron, mint hogy gluténmentes pizzát. Ez még Magyarországon is, Budapesten talán egy helyen volt kapható, mondjuk Ausztriában már több helyen, de kizártnak tartottam, és igazam is lett. Kiderült, hogy egyébként tejérzékeny. Most már 4 éve ez kiderült, és valóban így volt, mert ezt elmúltak a tünetek, amikor növényi tejeket kezdett el fogyasztani, és minden más teszik, iszik ugyanúgy, de elmúltak azok a problémái. Úgyhogy ilyen értelemben egy gyógykezelés is volt a zágrábi kirándulás, de hozzátesz...
Mint minden utazás.
Mint minden utazás. Mint minden utazás, így van.
Jó, tehát akkor azt mondta, hogy Zágráb mindenképpen megér egy megállót, akár egy éjszakát is, és egyébként meg nagyon-nagyon kézenfekvő, mert Zágrábon gyakorlatilag hát keresztül megyünk, illetve az elkerülőn, tehát Zágráb az abszolút beesik. És mit tudnak a Plitvicei tavak? Mert én ott még nem voltam. De mindenki megállott, tehát azért ott nagyon...
Az olyan szintű látványosság, hogy most ezen a nyáron menj el, azt tudom mondani, mert azt fogod mondani, hogy te jó ég, hogy eddig ezt kihagytam. Tehát képzeld el azt, hogy egy fantasztikus kis mini vizesés rendszer esős idő után, tehát mondom így május, június elején, május végén, gyakorlatilag megnyílnak fantasztikus apró vizesések, abból van mondjuk 20-30, igazából hegyoldalban van a tórendszer, tehát van egy magasabban fekvő tó, akkor 2-3, ami kicsit lejjebb van, akkor egy nagyobb, ami még lejjebb van. Érdemes azért mondom, hogy 2 napot ott eltölteni, mert akkor nem úgy csinálsz, mint az átlagos turista, hogy az alsó szakaszon bemegy, megnézi a legnagyobb vizesést, csinál 2 fotót, aztán eljön, hanem a legfelső szinten kezd a sétát, lefelé menni ugye könnyebb, és ott fapallókon mehetsz át jobbra-balra, körülötte türkiz színű gyönyörű víztükör. Benne halacskák, mert horgászni nem lehet, és a kristálytiszta vízben látod az egész élővilágot. Olyasmi, mint a Maldív-szigetek hangulata, hiszen a kis fa pallókon, fa építményeken, amikor átmész, akkor jobbra is, balra is látod ezt a gyönyörű türkiz vizet, látod azt, hogy jobbra-balra még vizesések vannak, és azok táplálják itt a központi tavakat, ami lényegében egy tórendszer, aztán egy picit lejjebb mész, amikor teljesen lemész, ott egy nagyobb tónál elektromos hajóra szállhatsz, elmehetsz akkor az erdős részen, ott sétálgathatsz, barangolhatsz, tehát pazar élmény, és van egy nagy vizesés is. A nagy vizesés sem akkora, tehát nem egy Niagarát vagy egy Iguacút kell elképzelni, de azért látványnak nem rossz, bár nekem jobban tetszettek a felső szakaszon a sok-sok kis vizesés, mert néha 3-4-5-öt is látsz egymás mellett, és valami fantasztikusan jól néz ki. Természeti csodák, csodaként természeti élménynek egy itteni kiránduláshoz felejthetetlen.
És akkor, ha jól értettem az adás elén elmondottakból, idén inkább tavasszal érdemes menni. Tehát augusztus, július-augusztusban nincsen hát, túl nagy vízhozama ezeknek.
Ha azt szeretnéd, hogy jó sok vizesést lássál, igen, akkor a holvadás után érdemes elmenni, de én voltam nyáron is, és akkor is élveztem. Télen pedig az volt a jó, hogy minden befagyott, és egy befagyott vizesés, az nagyon jól néz ki, biztos sokan láttak már ilyet az interneten, vagy bárhol. Ahogy jönnek a különböző ilyen jeges képződmények, szinte kirobbanva a hegyoldalból, azok nagyon jól néznek ki.
Hát megérem a hallgatóknak, hogy el fogunk jutni a tengerpartra, de szerintem baromi sok szuper dolog van még egyébként Horvátországban a tenger előtt, meg a tengeren kívül is. Az én személyes kérdésem, és én még soha nem álltam meg ott, ugye mindig megyünk Horvátországba, és az autópályán, amikor haladunk, akkor egy idő után már nem túlságosan messze a tengerparttól, most beszélek itt elsősorban mondjuk Opátia felé, amikor megyünk, akkor úgy mindig elromlik az idő, fölmegyünk a hegyekbe, és akkor mindig gondoljuk, vagy mondjuk magunknak, majd leérünk a tengerpartra, és ott szép idő lesz. De ez a fölmegyünk a hegyekbe, hogy ott mi van? Azok milyen hegyek? Ott mindig csak fölmegyünk, várjuk, hogy túl legyünk rajta, és valójában soha nem állunk meg megnézni, szétnézni, kirándulni. Én csak feltételezem, hogy szuper helyek vannak ott, de nem tudom, te például jártál-e arra?
Hogy ne jártam, persze, sőt, egy olyan tanulmányot is volt, amikor ezeket mutatták be a vendégeknek, hogy milyen tanösvények, milyen túraútvonalak vannak. Nagyon sok túrázó keresi fel ezeket a hegyeket, főleg a mostani tavaszi időszak az, ami népszerű, és azokban az időszakokban, amikor mondjuk hűvös azért a tenger, és nem strandidő van éppenséggel, akkor rengetegen túráznak itt. Nagyon-nagyon-nagyon népszerű, főleg egyébként a környékbeliek körében, de a külföldi vendégek azok természetesen inkább a tengerre mennek, de nekem is van olyan barátom egyébként, aki mondjuk az ilyen hegyeknek a szerelmese, és Horvátországban, ha megy, akkor ő is elmegy a tengerre, ott pihen egy 7 napot, de mondjuk 4-et meg ott eltölt, és vendégházakban szokott aludni, eszi a finom kis sonkát, ugye a klasszikust, meg a báránysültet, és ott ilyen vendégház a panzióba egy pár napot eltölt a hegyekben, tehát ott nem mindig rossz az idő egyébként. Tehát én voltam már úgy, hogy nem volt rossz az idő.
De a tengerparton mindig jobb az idő.
Nagyon sokszor jobb, igen.
És egyébként ugye hát azt látjuk, hogy azért Olaszországban, Ausztriában erre a típusú turizmusra, ami kifejezetten az aktív életmódra, sportos nyaralásra, aktív pihenésre épít, gondolok itt az e-bike-ra, különféle Via Ferrata lehetőségekre, sziklamászásra, kerékpározásra, nyári bobozásra, és sorolhatnám ezeket a lehetőségeket, ők erre nagyon ráálltak. Tehát konkrétan Dolomitokban nyáron nem lehet szállást találni. Tehát Cortina d'Ampezzo-s környéke az teljesen megvan telve, legalább annyira, mint télen. Horvátországban a Paklenicára van barátom, aki szokott járni mászni, tehát tudom, hogy ez népszerű hely, de az infrastruktúra az, az mennyire van felkészülve az ilyen típusú turizmusra? Tehát mire számít az, az, aki kifejezetten a hegyi Horvátországot szeretné megismerni?
Attól függ, hogy mihez viszonyítunk. Nagyjából, ahogy mi magyarok is folyamatosan kezdünk itt fejlődni, hiszen te is látod, hogy azért vannak újabb és újabb útvonalak, ezeket kezdjük kialakítani, de mondjuk azért, ahol nagyobb hagyománya van Olaszországban, Franciaországban, azért sokkal inkább működik mind az infrastruktúra kialakítása, mind az útvonalak kialakítása, Svájcban meg még inkább. Tehát valahol itt vannak szerintem a horvátok is. Talán mi, hogyha a fejlesztéseket nézzük, ahhoz képest, hogy nálunk mekkora és milyen hegyek vannak, és milyen lehetőségek, ahhoz képest azért intenzívebben igyekszünk fejlesztjük ezeket. Igen. De hát azért ne felejtsük el azt, hogy a horvátoknak meg, amikor a tenger hozza a bevételeket, akkor ez nyilván nem olyan, mint nekünk, akiknek meg kell próbálnunk minden lehetőséget, ami nem csak a Balaton vagy Budapest.
Jó, tehát a sorok között olvasva, én úgy veszem ki a szavaidból, hogy azért...
Találsz rajta fogást azért.
Lehet, köszönöm, nagyon szépen mondtad, de hát talán ilyen szempontból akkor autentikusabb, meg őszintébb, lehet, hogy kevesebb turista van, lehet, hogy alacsonyabbak az árak, mint hogyha mondjuk ugyanazért a Dolomitokba mennél el, ami lassan megfizethetetlen egyébként, tehát mi sátorozni szoktunk konkrétan, mert olyan árak vannak, hogy elképesztő. Na és a másik, amit szerettem volna, és az viszont már személyes tapasztalat, és nagyon-nagyon kevés turistával találkoztam arra felé, ugye az Isztriát az hajlamosak vagyunk egy kicsit lesajnálni. Tehát sokat hallani, hogy csak az Isztriára megyünk, és akkor mindig ott van ez a csak előtag, hogy jaj, nem csak az Isztriára. Ami egyébként olyan szempontból lehet csak, hogy nem megyünk le Dalmáciába, mert közel van az Isztria. Én kétszer is voltam úgy az Isztrián, hogy kifejezetten kíváncsiak voltunk a középső részre, az isztriai félszigetnek a középső részére, bringával, motorral, motovun felé elmenni. Egészen egyszerűen nem hittem el, amit láttam. Tehát abszolút úgy éreztem magam, mint hogy a Toszkánában lennék. Egy teljesen más Horvátország, egy teljesen más hangulat volt, de közel sem fedeztem fel azt a régiót teljes mértékben. Nem tudom, te gondolom jártál arra felé.
Sőt, de... igazából ott kezdtem, tehát ott nagyon kezdtem, korán, hát nagyon korán. Már önértemben ott kezdtem, hogy anyám egyszer elment, még akkor Jugoszláviához tartoztak a területek, és hát azt mesélte, hogy hát ez maga a csoda volt, mert valami vállalati izgalomra elment, hogy a 80-as évek elején, és hát én mindenképpen eldöntöttem, hogy amikor lehet, akkor megnézem ezt a sok csodát, úgyhogy már a barátaimmal, hiszem talán a rendszerváltás évében elmentem, és elkezdtem járni ott a részt, tehát Bulai Kolosseumtól Rovinjon át, ugye mentem tovább végig, tehát így klasszikusan mindent megpróbáltam megnézni, úgyhogy én először oda jártam, és aztán utána valami munka kapcsán jött a dubrovniki kirándulás, és aztán amikor egyszer volt egy olyan időszak, hogy éppen nem történt az életemben semmi olyan extra, akkor mondtam, hogy oké, akkor most elmegyek és megnézem új Dalmáciát, hogy akkor 3 hétig fel fogom fedezni. És gyakorlatilag akkor nekem is az jött le, hogy én nagyon sokszor voltam ezen az isztriai területen, de azért, amit Dalmácia ad kulturális örökségként, azért az nagyon komoly. Tehát nem azért, mint hogyha mondjuk a közeli Pulai Kolosseumot a másik résznél azt mondanám, hogy az semmi, hát tényleg az egy nagyon-nagyon szép és csodálatos dolog, de mondjuk egy Zára, egy Zadari, egy Trogiri belváros, egy Spliti belváros, egy Sibeniki Macskaköves utca és katedrális, azért az valóban mesébe illő, de az biztos, hogy most is, hogyha nem munkacélból megyek, és megmondják azt, hogy nem tudom, hogy erről kell készíteni valami anyagot, fotót, felvételt, vagy bármit, hanem magam választok, akkor igazából sok függ attól, hogy éppenséggel mennyi időm van, és milyen a hangulatunk a családdal.
Úgy érzem a szavaidból, hogy azért te Dalmáciát szereted. Tehát, hogy nagyon közel áll hozzád a kulturális örökség miatt elsősorban.
Rendkívül fontos. Nagyra tartom, mert én ugye történelmet is végeztem az egyetemen, emiatt nekem nem csak egymásra rakott kőhalom, hanem hogy érdekel is, hogy mondjuk kilakott ott, és emiatt különösen értékelem ezeket a részeket, meg hát sokat utána olvastam. Ha már ugye Dubrovnikról beszéltem, akkor tényleg ott volt az első patika például itt az egész európai területen, akkor ott találták ki a karantént, ha már itt a koronavírusnál vagyunk. Lényegében
melyik járvány idején?
Hát arrafelé nagyon sok járvány volt, de Pest is járványból volt a legtöbb egyébként, és egész egyszerűen nem engedték kiszállni a hajósokat, és akkor rájöttek, hogy akkor vagy túléli valaki, és akkor már nincs gond, vagy mindenki meghal, akkor sincs gond. Tehát lényegében ez volt maga az alapkarantén, hogy emiatt megállították a járvány terjedését, hogyha megtudták azt, hogy valaki ebbe meghalt hajón, akkor elszigetelték a többi lakótól. Tehát ez például azt gondolom, hogy nagyon érdekes adalék, meg az is érdekes adalék, hogy hány országhoz hogyan tartozott Dubrovnik, meg amikor mi azt mondjuk, hogy 150 év török hódoltság, de jó ég, akkor Magyarország ugye lényegében az Alföld szinte elnéptelenedett, és milyen szörnyű időszak volt, hát Dubrovnik az volt a virágkor. Ők megegyeztek a törökkel, és szabadon kereskedhettek. És a töröknek akkora hatalma volt, hogy biztosította a lényegében a tengeri védelmet nagyon sok területen, és hát Dubrovnik azt mondta, hogy hát ez maga a csoda, amit a török birodalom teremtett, tehát ez is nagyon érdekes, hogy még az egyiknek mondjuk egy történelmi tragédia, a másiknak pedig a jólét záloga, ugyanaz az esemény.
Akkor, hogyha már leugrottunk ugye az Isztriáról itt rögtön Dubrovnikből, illetve Dalmáciára, ugye messze van. Ugye két lehetőség van az odaút tekintetében. Az egyik, hogy egy ilyen kis kanyarral lemegyünk az autópályán, ami most már az elég drága is egyébként, mert fölemelték az autópályát, ugye kapus rendszer van, tehát viszonylag magas árakat kell fizetni. A másik lehetőség, hogy lemegyünk Toronyi rend Bosznián keresztül. Ami szerintem szintén, és nem kell feltétlenül nekünk most Horvátországnál leragadni, tehát az odafele út opcióit nézve. Tehát én azt mondom, hogyha már Zágrábról beszéltünk, akkor már lehet, hogy érdemes beszélni Szarajevóról is, és a törököket említetted, hát azt hiszem, hogy ha valahol, akkor ott igazán érezhető az örökség, tehát ilyen mini Isztambul gyakorlatilag.
Teljes törökországi kultúra, persze, abszolút, az ott van, igen. A kis teázók, akkor gondolom te is voltál, igen, a kis vízipipa este, igen. Dominóval, igen, ez tényleg. Hát szerintem egyébként nem kell feltétlenül a repülőn 8 órát utazni ahhoz, hogy gyönyörű területeket megnézzünk, és ha belegondolsz, akkor nagyon sokszor a környező országokban is vannak olyan csodák, amiket nem néztünk még meg, de láttuk már mondjuk a jóval messzebb területeket. Tehát azt hiszem, hogy mindegyik fontos és mindegyik lényeges. Tehát azért egy olyan kirándulás, amikor beülünk az autóba, és mondjuk látszólag hú, milyen helyre, de elmegyünk, az sokszor nagyon sokat adhat. Például Szabadka szecessziós házai, mesebeli, most ugye hát nem Horvátország vagyok, csak úgy eszembe jutott, ha már mondtad Bosznia-Hercegovinát, vagy a Szerbia. Azt gondolom, hogy ezek az apró dolgok is nagyon-nagyon érdekesek, de hát lecsorolhatnám tovább. Mindegyik résznél itt az egykori Jugoszlávia voltak köztársaságaiban vannak olyan csodák, amiket érdemes megnézni szerintem. Ha viszont már azt mondtad, hogy drága mondjuk az autópálya, mennyire költséges valahol oda leutazni, azért az természetesen igaz, hogy amikor azt össze szokták hasonlítani, hogy Balatonon mennyibe kerül egy hét, meg a Horvátországban mennyire bekerül egy hét, akkor nyilvánvalóan azt azért nem szabad kihagyni a számításból, hogy az üzemanyag meg a lejutás költsége az mennyi. Mert hogyha csak azt nézzük, hogy mennyi az ott lét, akkor hát gyerekek, akkor mindenki menjen Vietnámba, mert ott aztán nagyon olcsó.
Igen.
Na de hát ugye meg kell venni a 300-es repülőt előtt. Tehát ezt nem lehet nem figyelembe venni. Tehát én azt gondolom, hogy azért is kedvelnek viszonylag a hallgatók sok esetben, mert ezt nem azt mondom, hogy te jó ég, és akkor az ott sokkal olcsóbb, és minden, hát dehogy is.
Juss
hát ez juss el, ez úgy
hát
kell.
Azért hosszú időre kell menni Vietnámba, tehát nem egy két hétre, két hónapra, és akkor ez kiegyenlítődik.
Vagy pedig úgy kell csinálni, mint ahogy Tájföldön csinálják rengetegen, hogy leutaznak olyan november tájékán, és hazajönnek áprilisban, májusban. Tehát gyakorlatilag igen. Kint telelnek, de a kicsit lájtosabban Tájföldön telelők, azok pedig december elején mennek le, és február végén jönnek haza. Nagyon sokan ezt csinálják, főleg olyan vállalkozók, akik megtehetik persze. Bár ismerek olyan nyugdíjast, aki kiköltözött Tájföldre. Ha belegondolsz azért, mert abból a nyugdíjból, amit itthon kap, abból ő ott királyan el van, mert tudott venni magának még akkor, nem tudom, 8 millió forintért egy kis lakást, egy kis kondót, azt a külföldiek is vásárolhatnak úgy, hogy nem kell mondjuk egy 51%-os tájtulajdonos, és mivel, hogy a rezsi az minimális, mert hát fűteni nem kell, gyakorlatilag mindig jó idő van, hűteni nem muszáj, hogyha nem vagy annyira ilyen légkondis, mint az ázsiaiak, vagy például amerikaiak, akik bekapcsolják, hogyha nincs 16 fok, akkor már rosszul érzik magukat. Tehát azt gondolom, hogy ez például mondjuk nem biztos, hogy rossz döntés volt, hogyha ő szereti azt a fajta kultúrát, és kibírja úgy, hogy csak a delikatessbe kap pixelámit, akkor szerintem ott egysennyi pénzből több lehetősége van, mint mondjuk itthon. Tehát azért mondom, hogy ez nem egy olyan viccnek mondogattuk, hogy persze mennyi időt kell ottkor kint tölteni, de van rá példa, hogy igen, lehet ezt is csinálni. Én nem tenném, mert nekem hiányoznának a barátaim meg az, hogy magyarul tudjak a kocsmába dumálgatni és viccelődni, de pont ezért Tájföldön sokan meg is csinálták, ezért járnak össze nagyon sokan az ottani magyarok közül. Hozzáteszem, most a koronavírus járvány eléggé betett ennek, mert ha valaki kiment, akkor nem tudott visszamenni, tehát most így az egész hagyományos szokásrendet itt az idegenforgalomban a koronavírus járvány megborította.
Igen, igen, ez így van. Tök jó, amit elmondtál, de nagyon sok árnyoldala is van egyébként, pont az egyik ezeknek a kapcsolatoknak, meg találkozásoknak a hiánya. Na, de vissza az Adriára, csak még ennek a margójára annyit mondanék, hogy tényleg a hallgatóknak, hogyha van szabad 2 vagy 3 napotok, menjetek le Szarajevóba, tehát nem fogjátok elhinni. Szerintem a legközelebbi, tehát a Magyarországhoz legközelebbi olyan város, ahol igazi kultúrsok érhet, és tényleg egy olyan kultúrával találkoztok, ami teljes mértékben abszolút a másik oldal, vagy messze állattól, amit itthon láttunk, meg egyébként a környező országokban is. Na és akkor érkezünk meg a tengerpartra, itt említettél nagyon sok várost, ugye Splitet, Makarskát, Pulát, ugye ezeket a városokat ismerjük, tehát nagyon sokan jártunk ezekbe a városokba, illetve ezeknek a környékére nyaralni a tengerpartért. Én egyszer végigbicikliztem Riákától Dubrovnikig egy barátommal, és nyilván megálltunk ezekben a nagyvárosokban, de fantasztikus öblöket, fantasztikus kisvárosokat fedeztünk fel és találtunk, és azon gondolkodtunk, hogy ide, meg ide, meg ide, miért nem jönnek a magyarok, meg úgy általában a nyaralók ezekbe az öblökbe, meg ezekbe a városokba. Neked vannak ilyen tippjeid?
Persze, de azért, mert nincs a megfelelő infrastruktúra mögöttük.
Voltak tehát éttermek,
persze, van
igazából minden volt.
Igen, de van mondjuk 2 darab étterem, mondjuk 8 darab vendégház, tehát valójában...
De van, aki erre vágyik.
Persze, hogyne, van, aki erre vágyik, csak éppenséggel hiba határa lesz a statisztikákban. Tehát biztos, hogy van vendég, és van olyan magyar, aki mondjuk ilyen helyen fog szállást keresni magának, és szerelmes lesz az egyikbe, és akkor legközelebb is oda megy. De igazából populáris helyeken, amelyek meglehetősen népszerűek és nagy idegenforgalmi kapacitással bírnak, oda mennek el általában a turisták, mert hogyha mondjuk Zadar vagy Zára mellett volt a kis homokos öblöcskében el vannak a gyerekkel, akkor este bemennek a városba, és minden nap jól érzik magukat, mert ott a forgatag az üdítően hat a mindennapok unalmas világából kiszakadva. Na most, ha elmész egy ilyen gyönyörű kis öblöcskébe, akkor gyönyörű kis öblöcskében vagy reggel 10 órától délután 3-ig, egy kellemes vendéglőben kajálsz délbe, és akkor utána mi van? Tehát nincs meg az, hogy a főutcán tolonganak az emberek, a bohócok azok szórakoztatják a gyereket, játszik a zenekar, tehát ez a tömegérzet. Tehát ezért sokszor úgy érezzük, hogy benne van abban, hogy most nyaralni vagyunk. Tehát mindig azt mondjuk, hogy persze, mi nyugalomra vágyunk, mi békére vágyunk. Hát akkor miért abban az étteremben vagyunk, ahol már vannak, és miért nem a tökéletes étteremben, ott aztán tényleg nem zavar senki minket.
Mert azt gondoljuk, hogy a jó étteremnek az indikátor az, hogy tele van.
Tehát például ha csinálsz egy új éttermet, akkor az alap dolog, hogy a haverél ingyenetest az első hónapban, és mindig tele legyen, és megbeszéld a haverokkal, hogy ha valaki be akar jönni, és ott tépelődik, hogy gyorsan ketten húzzanak el onnan, és akkor lesz szabad asztal. Ettől működni fog az éttermed. És hogyha ha nem átlag alatt ilyen rosszul főzöl, akkor még megy is. De most azt gondolod, hogy viccelek, de nem. Hát egy csomószor nem, fizetnek persze is ezért, ez nem vicc. És az a tömegérzés, hogy Zamárdiban van például 3 étterem egymás mellett, az egyik egy híres pizzázó, ugye ott a Szabadstrandon, bal oldalon mellette van még egy másik étterem, ami abból él, hogy a Mauro bezár ugye augusztus végén, és akkor gyakorlatilag sok vendég érkezik oda, és van egy harmadik, ami mindig tönkre megy és profilt vált. Tehát nagyon nehéz azt megcsinálni, hogy mondjuk ne oda menjenek be, ahova egyébként sok vendég betér. Ennek meg kell teremteni az imázsát, valami ötlettel, meg kell teremteni azt, hogy elhíresüljön, hogy igen, oda érdemes bemenni, mert jó lesz neked valamiért. És nem biztos, hogy ott csinálják a világ legjobb pizzáját, vagy kajáját, vagy giroszát, vagy bármit. Az a biztos, hogy van egyfajta hangulat, amire te vágysz, és azt a hangulatot kell visszaadni. Hogyha az éttermedben közepesen főznek, akkor többen fognak elmenni, ha jó az imázsod, mint ha jól főznek, és egyébként közepes az imázsod.
Fogunk beszélni a horvát gasztronómiáról a beszélgetés végén, de én még challenge-ellek egy kicsit, mert ezt ilyen könnyen nem engedem el ezt a témát, abban teljesen igazad van, hogy az utazók egy jelentős részének, én a bevezetőben ezt egy szent háromságként említettem, tehát a tengerpart, városnézés, étteremsor, és akkor az ehhez kapcsolódó különféle
szuvenírvásárlás,
mutatványosok, stb. De most ennek a beszélgetésnek pont az a célja, hogy ne az ilyen típusú utazáshoz adjunk tanácsot, tehát hogyha azért ne tartsd magadban, hogyha vannak neked olyan szigeteid, mondjuk Krükön túl, meg azokon a szigeteken túl, amit úgy általában mindenki ismer, meg olyan városaid, ahová lehet, hogy valaki nem erre vágyik, és érdemes megnézni.
Hát a Mali Losiny például, az egy gyönyörű kis olyan
van
sziget. Hát kérdez szépen, 2-szer kell kompoznod, mert hogy Losinyból elmész, ugye kicsi Losinyból, Mali Losinyba, ami azért érdekes, mert képzeld el, itt egyrészt ókori romokat is találtak a tengerben, és csináltak egy nagyon jó múzeumot. a buvárban benne van, és buvárkodom egyébként, én és is. Mindig benne van a felfedezni vágyás, és soha nem hiszük el, hogy mindent felhozták, de egyébként soha nem hoznak fel mindig mindent. Erre az jut eszembe, hogy egyszer még Magyar Rádióban dolgoztam a 90-es évek legelején, és mondták, hogy menjek ki arra a helyre, ahol megtalálták az év legnagyobb marihuana ültetvényét, és csinálják egy riportot a környékben élőkkel. És akkor oda mentem, és egy nem is volt kerítés, ott volt egy pajta, és körülnéztem, és gyakorlatilag hát annyi anyag ott volt, hogy utána elvittem, beszolgáltattam, rendes gyerek voltam, és nem élveztem, de gyakorlatilag mindig mindenhol marad valami. Ha belegondolunk, akkor ez a felfedezni vágyás, ez mozgatja előre a világot. Na de visszatérve egy kicsit Mali Losinyra, ha azt mondjuk, hogy delfineket akarunk látni, hát ugye azért tipikusan a horvát tengerpart nem olyan, hogy kisétálunk a tengerpartra, és akkor már a távolba látjuk az ugrándozó tengeri emlősöket. Tehát emiatt érték az, hogy láthatunk delfint. Na most Mali Losinynál nagy valószínűséggel fogunk látni delfint. Tehát ott él egy delfin család, nem mondjuk 10-es skálán 8-as erősségű, hogy látunk, de mondjuk 4-es. Ha pedig azt mondom, hogy mekkora a lehetőség, hogy Robinnál delfint lássa, akkor meg az inkább 0,2. Tehát Mali Losiny ilyen szempontból nagyon érdekes hely, és mivel, hogy nem annyira egyszerű elmenni, mert kétszer kell kompozni, stb., ezért hát azt gondolom, hogy nem is annyira zsúfolt, bár hozzáteszem, hogy azért amiatt, hogy most megnyitott egy nagyon jó minőségű szálloda, amiatt azért van vendég bőven, de vannak olyan eldugott részei, ahol például ezt a természetközeli élményt meg tudjuk élni. Tehát van egy olyan homokos partszakasz, egy olyan kellemes kis szakasz, ahol tényleg így úgy érezzük, hogy akkor most történik valami, bár hogyha ezekről sokat beszélünk majd a műsorodban, akkor már azok is zsúfolt tengerparti szakaszok lesznek, tehát Mali Losiny is.
Sajnos ebben az
irányban, hogy ott igen. Tehát amikor én ott voltam, akkor még ez nem volt annyira felkapott, de hát sokszor volt olyan, hogy elmeséltem egy műsorban, hogy nem tudom, van egy olyan klassz hely, és ott lehet úgy szelfizni, hogy nincs mögöttünk senki, és már azon a hétvégén már tömegek voltak ott, úgyhogy és akkor ez már nem volt igaz. Tehát...
Hallgatott műsor lehetett.
Igen, az egyébként hallgatott műsor volt. Hát tudod, régen volt a Magyar Rádió, meg a Magyar Televízió, meg kereskedelmi adók se voltak. Tehát...
Igen, hát itt tettük tönkre Boracayt is, ugye Fülöp-szigetek megválasztották egyszer vagy kétszer a világ legszebb szigetének, vagy tengerpartjának, és aztán utána megjelentek. Elsősorban ázsiai turisták egyébként, aztán utána intézkedések, korlátozás, bezárás, tehát volt ott minden.
Na de hát Pipi szigetére élő ember nem ment el, mielőtt a Leonardo DiCaprioval a Part című filmet le nem forgatták.
A James Bond sziklák, ugye?
Igen, tehát a Leonardo DiCaprios film után pedig olyan sok turista ment, hogy be kellett zárni a Pipi szigetét hosszú időre, hogy regenerálódjon, mert egyszerűen már egymást érték a hajók, és olyan sok turista ment egy viszonylag kicsi édeni szigetre, hogy nem bírt el a növényzet se. Állat már nem volt ott, mert azok elmenekültek már egy fél év után.
Van még ilyen titkos tip jellegű sziget vagy tengerpart?
Hát nekem Mali Losiny az például nekem így nagy kedvencem, én abszolút mértékig azt mondom, hogy ott többször is voltam, és annyira jól éreztem magam minden alkalommal, hogy hihetetlen. Fotóztam delfint is, remélem még mindig lesznek ott, és a hallgatói nem csalódnak majd, amikor már negyedik napja ott lesznek.
Az állatmegfigyelések azok nekem általában csalódások. Tehát ha csak nem olyan helyre megy az ember, amit azért inkább én azt mondom, hogy inkább tiltakozzunk ellene, hogyha mondjuk etetéssel oda csábítják az delfineket vagy a cápákat, szerintem abba a sorban nem érdemes beállni. De amikor azt mondják, hogy ide kimehetsz, és ott látni fogsz bálnát, én voltam Izlandon bálnálesen, nem láttam bálnát, voltam delfinlesen, nem láttam delfint, szóval, hogy ezekhez általában nagy szerencse kell. De hogyha ez a 10 esetből 4-szer látsz, ugye, azt mondtad Mali Losinyban.
Hát akkor, akkor ez volt az arány. Igen. De lehet, hogy az elmúlt pár évben már olyan sok turista ment oda, hogy már nagyon elegük lett a delfineknek, de akkor még jelentős volt az arány. Hozzáteszem, tehát most... Voltam például Hawaiion North Shore-nál cápa nézegetésen, és voltak cápák. Voltam szardiniai vadlólesen egy gyönyörű, mágikus erdőben, olyan volt, mint a Szent Iván-négyi éjszakában, és egyetlen vadlóat se láttam. Tehát Európában azért nehezebb ez.
Igen.
Erdélyben hosszú ideig vezettem túrákat, és medvelesekre is elvittük a túrázókat, mert nagyon szép erdélyi településekre kalauzoltam el a vendégeket, és akkor volt ilyen fakultatív program, hogy medveles. Hát a medveles azt korábban valamilyen módon vagy megépítették, vagy egy magaslesre mentünk, vagy egy dombnak a nehezen megközelíthető részéről figyeltük, de ott például 30%-os az arány volt általában, tehát mondjuk 30 ilyen túrát csináltam, és akkor 10-szer láttunk medvét körülbelül.
Most már lehet, hogy több lenne, mert egy kicsit elszaporodtak.
Hát elszaporodtak, meg most már nagyon profin megcsinálták ezeket, tehát most már vannak olyan lesek, ahol olyan komolyan beeltették őket, hogy szinte tuti biztos, de akkor még csak olyan, hogy odajön a medve, mert arra szokott járni, nézd meg. Tehát nem az volt még, hogy amit mondtál, hogy gyakorlatilag vasaráját ott költi el, mert oda teszem neki a kukoricát, vagy bármit, tehát ez nyilván közrejátszik. De egyébként általában az állatlesek Európában, vagy akár a horvátországi részen, vagy bárhol, azok szerintem valóban, ahogy elmondtad, hogy nagyban függnek az állat éppen milyen kedvében van, tehát ha nem nemzeti parkban vagyunk, ahol ami kicsi és korlátozott a mozgás, akkor azért nyilván ez is benne az izgalom, hogy nem mindig sikeresek.
Attól is függ, hogy mennyi turistát küldtek oda állatot lesni az elmúlt hetekben, hónapokban, mert nyilván az állatok, meg az emberek a legtöbb esetben azért inkább kerülik egymást, legalábbis, hogyha valódi vadállatról van szó. Jó, itt a beszélgetés utolsó negyedében én egy picit eltávolodnék most Horvátországból, de maradjunk az Adriánál, hiszen vannak ott még országok. Ugye Bosznia szóba került már ugye Szarajevo kapcsán, jobban elmegyünk délre, akkor az ott van Montenegro. Bosnyák tengerpartot szerintem átugorhatjuk, mert az a néhány kilométer az szerintem semmiképpen sem éri meg, hogy valaki oda tervezze a nyaralását.
Meg hát most elárulom, hogy azért nem olyan az infrastruktúra ott lent, hogy ezt turisztikai szempontból értelmezni tudjuk.
Most már ki is lehet kerülni hídon, tehát már nem is kell arra rajta feltétlenül átmenni, hogyha Dubrovnikba igyekszünk. Tehát ott van Montenegro, ami én szerintem nagyon zsúfolt. Tehát mondjuk Montenegro a Kotorjóból kivételével nekem egyébként nem nyújtott olyan sokat. Ellenben Albánia, ami még szintén az Adriához tartozik, az viszont szerintem megint csak szuper, és nem csak Tirana, hanem egyébként a tengerparti rész. Te hogy vélekedsz erről?
Montenegróban mikor voltál?
Hát voltam tavaly, ilyen június környékén a tengerparton, borzalmas volt, tehát a tömeg, tehát rettenetesen sokan voltak, és voltam egy 5-6 évvel ezelőtt a Kotorjöbölben. Hát nem voltak kevesen, de mondjuk akkor májusban voltunk, akkor az úgy jó volt.
Azért azt ne felejtsd el, hogy ha tavaly voltál, azért kérdeztem, mert talán a legkönnyebb szabályokkal lehetett oda bemenni nagyon hosszú ideig, és ez igencsak felhajtotta a forgalmat. Tehát Szerbia és Montenegro lényegében leginkább fogadta a turistákat, mi nagyon sokan szigorítottak. Horvátország esetében is volt egy olyan időszak, hogy persze, akkor jó lesz egy magyar oltás, igaz, aztán utána megint meg az se kell, aztán megint visszaszigorítottak. Tehát gyakorlatilag az, hogy a koronavírus járványnál a lazább politikát folytatták, az nagyon megdobta az idegenforgalmat abban az időszakban. Tehát azért ezt mindenképpen meg kell néznünk. Ugyanakkor, hát ahhoz képest, hogy korábban milyen kevesen voltak, azért rendévé vált a magyar turisták körében is Montenegro. Tehát mi korábban nagyon nehéz volt olyan ember találni, aki egyszer is az ottani tengerparton volt, ma már magyar befektetések is vannak, meg magyar szállodák.
Miért trendibb, mint Horvátország? Tehát mitől trendibb? Én ezt nem tudom megfejteni.
Szerintem nem trendibb Horvátország, csak nagyon sok...
Horvátországnál miért trendibb Montenegro? Hogyha mondtad, hogy trendi lett Montenegro.
Igen, tehát Horvátország szerintem a maga fantasztikus tengerparti szakaszával, a történelmi kincseivel, a változatos tengeri élővilágával és a sok csodájával mindenképpen a legnépszerűbb úti célunk, és ezt azt gondolom nem véletlenül. A trendiségen én azt értem, hogy mindig van olyan új úti cél, ami divatossá válik egy adott időszakban. Például volt olyan időszak, amikor Jordániába utaztunk, és Akabában pihengettünk a tengerparton, és elmentünk megnézni a nabateusok ősi városát, Petrát. És volt olyan, hogy minden nap különjárat repülőgép, csártergép vitte a magyar turistákat Jordániába. Biztos emlékszel erre az időszakra.
Nem most akkor mennek még, igen, volt egy időben, mindenki oda ment.
Igen, de igen. Volt egy időszak, amikor azt a szót, hogy trendi, vagy most a trend, hogy Jordániába megyünk, ezt nyugodtan mondhattam. 90-es években, 91-92-ben Tunézia volt az, hogy mindenki Tunéziába ment szinte. Ugye? Te is Tunéziába mentél? Na látod? Én is, igen, Tunéziába
nem
mentem.
Nem egy vizuális műfajta, feltettem a kezemet, tehát igen.
Igen, igen. Volt egy olyan időszak, amikor Makrigiálosz Olympic Beach volt a sláger, és a Makrigiálosz Olympic Beachbe mentünk, tehát klasszikusan a Szaloniki környéki üdülőt repülésekbe mentünk, meg a buszos utaknak is volt egy kelet. Most a mostani időszakban sokkal többen voltak még most is, hogy a 660 ezeret nem érjük el, hanem mondjuk 3-400 ezer turista megy Magyarországról Horvátországba, de még mindig sokkal-sokkal többen vannak, mint ehhez képest marginálisan kevés Montenegro. De azért mondom, hogy trendi, mert növekvő számban divatos úti cél lett, és sokan azt mondták, hogy hát én most már tényleg 25-ször voltam Splitbe, 2-szer voltam Sibenikbe, végigjártam Dalmácia, most akkor keresnék egy új úti célt, hát akkor legyen akkor Montenegro, közel van, elérem, és nem kell a koronavírus különböző bonyolult szabályait betartanom, mert viszonylag egyszerűek ezek. Tehát azt gondolom, hogy ilyen téren, de hát sose fogja elérni a horvátországi számokat, de nem is gondolom, hogy ez a cél, viszont attól még abban az időszakban úgy népszerű volt, hogy mi lesz mondjuk jövőre, hát ezt majd meglátjuk.
De nem nyújt többet, ezt jól értem, legalábbis kíváncsiak a te véleményedre, a tengerpart szempontjából nem nyújt többet Horvátország.
Nem.
Ami miatt talán érdemes, hát szerintem Pristina az így, az nem tudjuk elmondani Pristináról ugyanazt, mint Szarajevóról meg Zágrából elmondtunk, tehát szerintem az egy abszolút kihagyható főváros, viszont van ott egy fantasztikus kanyon, ugye a tengerparttól, ahogy megyünk fölfelé, Bosznia felé, hogyha jól tudom, tehát hogy igen. Az nem is tudom mi a neve, de az valami döbbenet, tehát én ezt egyszer nem hittem el, amikor megláttam, hogy mennyire szép. Ugye a Britvicei tavakról mondtad, hogy mennyire szép. Nekem hasonló wow élményem volt, amikor arra jártam. Mi neve ennek a kanyonnak ott a Montenegróban, amiről beszélek?
Nevidió kanyon.
Nevidió kanyon, igen. Tényleg, nekem nagyon tetszett. És mi a véleményed Albániáról? Mert szerintem nagyon megosztó, már olyan szempontból, hogy nagyon sokan imádják, mert olyan tájat, olyan hangulatot találnak, ami mondjuk régen volt Horvátországban, és kevés turistát, van, akinek meg koszós elmaradott, és nem megy oda. Ez a két tábor. Én az elsőhöz tartozom, te.
Hozzáteszem, ez pontosan olyan, hogy az egyik tábor lehet, hogy az egyik részén volt, a másik tábor meg a másik részén a területnek, tehát Albániában is találunk ilyet is, olyat is. Én voltam a tengerparti szakaszokon szerintem majdnem mindegyik résznél, mert több tanulmányutat is oda szerveztek, de a fővárosban is eltöltöttem jó pár napot, tehát
Tirana is. Tirana az egészen fantasztikus, szerintem.
Hát egyébként nagyon érdekes, hogy ott még az albán pénzügyi kultúrából is kaptam vizelítőt, mert kötvényeket árultak egy autó tetejéről, meg különböző pénzügyi befektetési lehetőségeket. Tehát hozzáteszem, Albániában volt a világon a legnagyobb piramis járvány, a lakosság 75-80%-a benne volt, amikor bebukott az egész.
Ja, piramis játék.
Igen, aha. Igen. Szóval azért ezt tudni kell, de ott már lehet plázázni, már van pláza például Tiranában, rengeteg középkategóriás Mercedes, ugye azt valami nagyon
oda
szeretik.
Oda viszik a Nyugat-Európában
igen, Mercedes, rengeteg ilyen van. Úgyhogy, de összességében néztem ott a közeli ismert kastélyt, ugyanúgy megnéztem, mint mondjuk a Skanderbeg teret, az ottani forgalmat, meg azt, hogy 12 csapatos a foci bajnokságuk, és van egy szálloda, és annak a külön terméből, a várjából pont lehet látni az összes meccset az egyik legnagyobb stadionban, úgyhogy imádtam azt a szállodát, egyébként foci rajongó vagyok. Na, szóval visszatérve a tengerparti résznél, én azt gondolom, hogy vannak olyan időszakok, például mondjuk a két tengerparti takarítás közötti rész, vagy egy nagyobb ilyen tengeri áramlat esetében, amikor azt látjuk, hogy te úristen, hova kerültem, és vannak olyan időszakok, amikor meg azt mondjuk, hogy hát ez csodálatos, ez mennyire vadregényes, kellemes, homokos, és nincs is annyi turista. Tehát mind a kettő előfordul. Szerintem nagyon függ, hogy milyen időszakban vagyunk ott, éppenséggel milyenek az előző napoknak a időjárási körülményei, a tengeri körülményei. Tehát én láttam már úgy, hogy ilyen, már elnézést, de tiszta dzsuva szinten volt a tengerpart, meg láttam úgy is, hogy úgy nagyon jól nézett ki egy kis szakasz. Tehát mindegyikre van példa szerintem, de nyilván hogyha azt mondanád, hogy soroljam fel a top 10 úticélt, ahova elmennék, azért nem lenne benne az első 10-be, sőt, az első 50-be se, de nem okozott csalódást. Tehát én rosszabbra számítottam, mint amit kaptam.
Hát az sem mindegy szerintem azonban, hova megyünk. Az északi rész az más, meg ott a déli rész, Szarande környéke, az például szerintem megint egy más szintet képvisel. Hát két kérdésem van még itt a végéhez érve. Az egyik ennek a podcastnak a fő támogatója a Cserisk utasbiztosítás, akit minden vendégtől kérdez egyet. Arról beszéljünk egyet röviden, hogy ugye nagyon sokan utaznak úgy Horvátországba, illetve Európába általában, hogy nem kötnek biztosítást, mert hogy van európai TB, ami bizonyos betegségeket, meg bizonyos eseteket lefed, aztán amikor történik valami, akkor szembesülnek vele, hogy igazából ez semmire nem elég. Tehát, hogy te mondjuk mész Horvátországba a saját utasaidnak, hogyha mondjuk csoportokkal mész, vagy kísérsz valakit, vagy barátaiddal mész.
Mindig kötnek biztosítást, meg kötetek biztosítást, abszolút mértékben. A saját családtagjaimnak is kötök biztosítást, tehát amikor kimentem Fülöppel és a feleségemmel, még akkor nem volt meg Jászminka, mert most ugye Milla készülőben, tehát még nem öt tagú, hanem három tagú volt a család, akkor is Fülöpnek is, Flórának is biztosítást kötöttünk. Nekem magamnak azért nem, mert nekem van aranykártyám, és automatikusan jár egy olyan biztosítás, ami ilyen helyzetekre azért jó. Hát ennél azért sokkal szertágazóbb, hogyha kötök egy külön utasbiztosítást, de azért azt gondoltam, hogy azért Horvátországot megugrom úgy, hogy ez elég. De például, hogyha mondjuk elmegyek egy egzotikusabb országba, akár Afrikába, vagy bármilyen más hasonló helyre, akkor biztosítás nélkül sose indulok el. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos dolog, és nem szabad azt gondolni, hogy ez lényegében az Európai Uniós lehetőségek, hogyha EU-s országba megyek, akkor azok mindenre kiterjednek, mert van olyan hely, ahol kiterjednek arra, hogy elvisz a mentő, de utána már bármilyen probléma van, azt már nem fedezik, akár hazautazás költségét sem, úgyhogy mindenképpen tudom javasolni, úgy, hogy semmi közöm, ugye a biztosítóhoz, tehát anélkül is azt gondolom, hogy javasolom.
Abszolút így van, de igen, tehát valóban az EU-s általános biztosítás, ami TB-hez jár, az keveset fed le. Na és akkor a záró kérdés, hogy itt általában kettő szokott lenni, az egyik, hogy kedvenc országok, de arról már beszélgettünk az előző adásban, meg most ugye eléggé koncentrálunk itt az Adriára, úgyhogy én a gasztrómiáról szeretnélek megkérdezni, ami nagyon sokat változik, attól függően, hogy az Adriának melyik részén vagyunk.
Hát tehát a dalmát, sonka, világ, az teljesen más,
na,
persze,
mint az Isztri. Te igen, tehát túl a csevapon, túl a pizzán, amit tényleg mindenhol lehet kapni, neked mit jelent az adriai gasztrómia?
Hadd meséljem el egy nagyon izgalmas élményemet, ami megváltoztatta például a különböző tengergyümölcseivel kapcsolatos álláspontomat. Tehát én azért nem voltam tengergyümölcse rajongó, még a rákokat is ritkán ettem meg, de pláne nem mondjuk a polipokat, és pont amikor volt ez a parti, amikor a horvátországi hivatalos eseményen kaptam egy ilyen sajtó elismerést, akkor volt egy nagy fogadás utána. Az egyik fő fogás az volt, hogy egy nagyon-nagyon komoly, méretes polipot egy hatalmas kondérban megcsináltak. De nem ilyen picikét, tudod, amit látunk általában árválkodni a tányérunkon, hanem egy valóban egy nagyon nagy polipot, és hát nem, mivel nem egy ember kaptanak, hanem mindenki kapott belőle egy keveset, és úgy megcsinálták, meg olyan finom és ízletes volt, hogy azt mondtam, hogy te jó ég, hát ez valami csoda. És kezdtem rászokni a tenger gyümölcseire. Tehát igazából, amikor minőséget kóstolsz meg, akkor így rászoksz a dolgokra. Tehát úgy vagyok ezzel,
hát
mint
meg
hogy...
Meg a frissesség.
Meg a frissesség, persze.
Hát számít, hogy nem utazott három napot.
Igen, igen, igen. Tehát Magyarországon ettem először sushit, és azt mondtam, hogy én ezt nagyon-nagyon nem szerettem. Aztán Japánban utána ettem sushit, és azt mondtam, hogy ez a kedvencem, és most már keresem azt, hogy hol lehet jót kapni. Tehát ez így van, hogy nem mindegy az, hogy hol mit eszel. Az biztos, hogy például a tenger gyümölcsei, hogyha ott frissen megnézzük azt, hogy mit lehet kapni, és abból kiválasztunk egy csodálatos csokrot magunknak, valami fergeteges. Tehát ez nem csak a dalmát részlen, hanem az Isztria környékén is, mindenhol. Tehát szerintem, aki rajongó, az mindenképpen próbálja ki, aki pedig olyan, mint én, hogy hát szkeptikusan kezdte, de azért megeszi, az pedig megváltoztatja valószínűleg a véleményét, hogyha egy igazán jó helyen kap egy nagyon-nagyon friss tengeri tálat. De a rákoktól kezdve minden tintahal például, azt gondolnám, hogy hát ilyen rágós, hát most a rágót se eszem meg, és azt is meg lehet úgy csinálni. Igen, azt is olyan fantasztikusan jól össze lehet rakni, hogy nem az lesz, hogy rágógumi vagy radírgumi íze lesz. Úgyhogy én például nagyon-nagyon-nagyon sokat ettem tengergyümölcseit most, amikor legutóbb Fülöppel meg Flórával kint voltunk, és tényleg alaposan kiválasztva nem okozott csalódást egyszer sem ott Krik-szigetén egyébként pont megenni a tengergyümölcseinek a csodáit. De hozzáteszem, hogyha választanom kell, akkor még mindig a klasszikus dalmácsonka az, amire én szavazok, és azzal indítok minden étkezést egy kis sárgadinnyével, hogyha arra járok.
És egyébként nagyon sokan ugye mennek még mindig úgy az Adriára, hogy saját maguk apartmanban mennek, önellátóak, főznek. Én nekik annyit tudok javasolni, hogy ne vigyék itt a konzervet, mert hogyha nincsen pénzük, vagy nem akarnak étterembe menni, önmagában hatalmas élmény elmenni a piacra, ott bevásárolni és otthon megfőzni. Szerintem ez egy tök jó opció egyébként.
Ilyenkor. Én imádok piacokra járni, és igen, már az fantasztikus élmény, hogy megnézed az egzotikus gyümölcsöket, ami azért Horvátországban nem annyira eltérő a magyarországihoz, de például Dubrovnikban ettem az eddig legfinomabb fügét, és legalább 100 országban, ahol tudtam, megkóstoltam mindenhol, vagy össze-vissza, mert akkora rajongója vagyok. Tehát én fügemániás vagyok, annyira szeretem, hogy amikor egyszer egy étteremben, egy szállodában, Horvátországban fügét raktak ki a svédasztalra, akkor nem bíbelődtem azzal, hogy a tányéromra rakok 5-6 darabot, hanem megfogtam az egészet, és így kiemeltem. Hát néztek persze, mint a gyilkosokra szokás, de De megettem.
És tök egészséges, és kevesen tudják, hogy a fügét nem kell meghámozni. Tehát nyugodtan lehet enni a héjával együtt.
Teljesen nyugodtan eszem én is.
Meg kell mosni. Hát Ricsi, nagyon szépen köszönöm ismét a beszélgetést.
Én is köszönöm a meghívást, és köszönöm, hogy meghallgattak.
Hát remélem, hogy betartottuk az adás elején tett ígéretemet, és egy másik Adriát, vagy másik Horvátországot, vagy kicsit elkalandoztuk azért, hogy a balkáni régió felé, de hát nem baj, érdekes volt, úgyhogy nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm szépen a meghívást, és további sok sikert kívánok a műsorokhoz.
Köszönöm szépen. Kedves Roadmovie hallgatók, hogy idén nyáron irány az Adria, remélem egy-két ötletet megfogadtok az elhangzottak közül. És ha így tesztek, ne felejtjétek, hogy a műsorban elhangzott helyek jelentős részét a MÁV Start éjszakai járatával is el tudjátok érni, amely hetente többször klímás, fekvőhelyes és hálókocsikkal közlekedik Budapestről egyenesen Splitbe. Próbáljátok ki, igazi élmény lesz. Egyúttal köszönöm a támogatást az éjszakai spliti vonatok közlekedtetőjének, a MÁV Start ZRT-nek. Mielőtt viszont nyaralni megyünk, jövünk még két adással, pontosabban egy történettel két adásra elosztva. Egy 4 éves bringás nászútra indulunk, ugyanis a világ körül. Mindez 2 hét múlva, addig is kövessetek és hallgassatok minket. Sziasztok!
A mai mozi véget ért. Reméljük tetszett a beszélgetés. A Roadmovie Podcast mai adását a biztonságos utazások szakértője, a Cserisk utasbiztosítás támogatta. Köszönjük, hogy velünk vagy, hallgass minket legközelebb is. Addig pedig találkozzunk közösségi csatornáinkon. Mesélj barátaidnak is a nálunk hallottakról, és ne feledd, Roadmovie, a te utad. Sziasztok!